Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Visszatérő vendégünk van, Kis Noémi, aki több témában is megszólaltatik ma este. Nemrég volt egy beszélgetésünk Tekert Péterrel a németországi választásokról, és felmerült a lehetősége annak, hogy Angela Merkelt nő követi Annalena Baerbock a kancellári tisztségben. Ez az egész Európát érintő kérdés egyrészt politikai, másrészt nőjogi, úgyhogy Kis Noémi, aki íróként és kutatóként nőjogi kérdésekkel foglalkozik, ez behatóan látja, követi, annál is inkább, mert most német nyelvterületen van, ugyan nem Németországban, de Ausztriában, úgyhogy arra kértem, beszélgessünk arról, amit maga körül hall és olvas, és arról, hogy hogy látja, valóban lesz-e fordulat Németországban, és erősödik-e a női politikai érdek képviselet, illetve jelenlét.
Éppen egy kampánynak az előestéje van tulajdonképpen Nyugat-Európában. Nagyon fontos az úgynevezett Közép-Európa számára, hogy ki lesz az új német kancellár. Ez azért is fontos, mert ugye az orosz és a német zóna közé esik Közép-Európa, és sokszor úgy érzem én is, meg nagyon sokszor közép-európai politikusok is nem véletlenül érzik úgy, hogy az egész Európai Unió az tulajdonképpen a németek döntéshozatala, és Merkel egy olyan politikus volt, aki soha nem nyilvánított szélsőséges véleményt, semmilyen igazából érzelmi véleményt, miközben fortak körülötte a dolgok, és ezért én a merkeli politikának a végét látom, és azok, akikkel itt beszélgettem ebben az IVM-ben, ebben a Nemzetközi Kutatóintézetben, aminek Timothy Snyder az egyik vezetője, aki egy nagyon komoly amerikai, most már mondhatjuk külügyi reprezentáns figurája az egész kelet-európai régiónak. Tehát arról beszélgettünk itt, hogy milyen a németeknek a viszonya Közép-Európával, mert az, hogy milyen a németeknek a viszonya az oroszokhoz, azt látjuk, hogy ők azt mondják, hogy ugye a hidegháborúra kezd hasonlítani ez a viszony, miközben nagyon komoly kereskedelmi és ipari és mindenféle kapcsolat van Oroszország és Németország között, de hogy hol vagyunk mi ebben, és milyen a nőpolitika. Na most mind a két oldalról kritika éri Merkelt. Egyrészt Merkelt mindig az a kritika érte, hogy nem volt sem családpolitikája, sem feminizmusa. Tehát ez kezdettől fogva őt ez nem érdekelt. Egyébként volt családügyi miniszter, és akkor is nehezményezték, hogy igazából az neki csak egy ugródeszka volt, és nem tett semmit a női esélyegyenlőségért, ami a mai napig is megvan Németországban, egyszerűen ugyanabban a pozícióban nem annyit keresnek a nők, minden héten van egy botrány, akár sajtóban, akár művészeti rendezvényeken, akár az iparnak, vagy a multinacionális vállalatoknak a világában. Tehát a német emancipáció az látszólagos, ugye van a német feminizmusnak nagyon komoly hagyomány és beágyazottsága van, Berlinben ráadásul interszekcionális feminizmus van, de ez nem igazán jelent meg a CDU politikájában. Merkel mindig férfiakkal vette körül magát, nagyon híres fotók vannak erről egyébként, hogy Angela Merkel hogyan praktizál tulajdonképpen ezekben a férfi koszorúkban, és bár odaengedett nőket, de ezek a nők igazából nem tudtak kibontakozni, és nem is váltak komoly politikussá. Ugye itt voltak kancellár jelöltjei is Angela Merkelnek nők, de nem igazán lettek sikeresek. És most a zöldek próbálnak egy nőt kiállítani, Annalena Baerbockot, akiről sajnos elég sok kritika van, éppen a mai Spiegelt olvasom, hogy egy elég policy politikusnak tartják, elég szürke blúzos, szürke nadrágos, nem igazán fogja meg a közönségét, és a feministáknál is azt látom, hogy nincs az a hihetetlen újongás, hogy itt most egy új női politika lenne, de azért mindenki várakozik, hogy ki lesz Németország kancellárja, természetesen ez nekünk is nagyon fontos lesz Magyarországon.
És mennyire lesz ebben döntő az, hogy nő vagy nem nő?
Hát most itt ugye azt írja például a mai Spiegel, hogy ő nem is lehetne jelölt Annalena Baerbock, hiszen nincsenek meg azok a karizmatikus képességei, meg azok a frappáns válaszai, ezt láttuk a talk show-ban is, például az Anne Will-ben vasárnap, hogy nem tud igazából frappáns válaszokat adni kérdésekre, viszont nagyon megbízható, És ezért én azt gondolom, hogy nem lesz olyan radikális nőpolitikája, amit igazából elvárhatnánk, mondjuk én, mint kelet-európai vagy közép-európai feminista, akinek nagyon fontos a német feminizmus. Én egyelőre nem látom ezt, viszont azt mondják a mai Spiegelben, hogy ő csak azért lesz kancellárjelölt, hogy egy nőre lehessen szavazni. És amint hibázni fog, vagy amint ezt a policyt nem fogja betartani, és kiadja valamennyire egy radikálisabb irányba a véleményét, mint mondjuk Sarah Wagenknecht, aki a linkéknek az egyik figurája, akinek jelenleg több százezer követője van, és ő tudja leginkább megmozgatni most a közönséget, akit nálad is a Tehet Péter féle beszélgetésnél oda tettem, ő megjelentetett egy könyvet, egy iszonyú kemény identitáspolitikai és merkeli politikai könyvet, és úgy látom, hogy ő sokkal sikeresebb most a megszólalásaival, és ugye be tud jutni az állami médiába. Németországban iszonyatos támogatást kapnak az újságok, a televíziók, nagyon komoly állami kormány támogatása van ezeknek, és látszik is a véleményben, hogy ki hogy tudja képviseltetni magát. Ebben nagyon látszik, hogy teljesen le van fölözve, tehát nyilván a Grüne, a CDU, meg a, nem tudom, az FDP azt tudja magát képviselni, és az AfD-t azt mindig meghívják ilyen mellékesnek, miközben az AfD-nek ugye nagyon komoly kritikái vannak a CDU-nak a balratolódása miatt, amiket ugye nyilván ki kell mondani, mert ez igaz. És ami egyébként nagyon érdekes, hogy rengeteg nőpolitikusa van a szélsőjobbnak itt Németországban, tehát ez is szerintem egy nagyon érdekes fejlemény, ráadásul egy leszbikus vezetőjük van, ami egy külön érdekesség szerintem. Úgyhogy
emögött mi lehet? Emögött ez egy általános jelenség Franciaországban és Európa szerte is, hogy a szélső Amerikában középkorú 40-es nők.
Nagyon érdekes, igen.
Te mit látsz?
Nyilván, hát én ezt nyilván lehetne elemezni, ugye nyilván az LMBTQ mozgalmak és a feminizmus is nagyon megváltozott az utolsó 5-6 évben, nagyon komoly kritika éri a mainstream LMBTQ-t, és nem véletlen az, hogy feministák is esetleg átkerülnek a szélső jobbra, vagy hogy például ugyanúgy szavaz egy radikális baloldali feminista, mint ahogy egy nagyon radikális jobboldali szavaz. Ez az identitáspolitikának és az utóbbi 10 év neoliberalizmusának a kritikája. Én ebben nem is szeretnék most itt belemenni, mert ugye egyrészt én is olvasom és követem, és egyébként magyar vonatkozásai is vannak, ugye Magyarországon egyáltalán nem tud kibontakozni emiatt a feminizmus, mert nagyon megosztott a baloldali és a liberális feminizmus. Nálunk ez a kettő van, és ezért az Orbán féle, én idézőjeles feminizmus vagy családpolitika tud ezen nyerészkedni, mert ugye nyilván a gender kritikáját azt mindig a középjobb tudja jól lefölözni. És szerintem azért vannak a jobb oldalon is megjelennek az úgynevezett leszbikus, nem pont úgy feminista nők. Talán ez lehet az egyik magyarázat, de nyilván van több magyarázata is ennek. Én egyébként meglepődöm mindig azon, hogy azt hiszük, hogy mennyire jó a nőpolitikája, mennyire jó a szakpolitikája, a genderpolitikája a németeknek, és közben kiderül, hogy azért ez egyáltalán nem így van. Tehát a szociális háló Németországban nem annyira kifejlett, hiányoznak a bölcsödék, egyáltalán nem tudják megoldani csak 5-6 órás munkaidővel az anyaságot a nők. Tehát egy csomó minden, mert például a művészeti szervezetekben is néztem, hogy hogyan fordítódnak női regények, vagy hogyan jelenik meg a női irodalom, és ott is kiderült, hogy a Die Zeitban nemrég volt egy kutatás, hogy meglepődtem, hogy igazából Németországban sem kapnak sokkal több díjat női szerzők, csak valahogy mindig úgy látjuk, mintha itt ez jobban megtörténne, és amikor a statisztikánál meg a számoknál vagyunk, akkor látjuk, hogy ugyanolyan a férfi koszorú, és ugyanúgy egy nagyon erős feudális, patriarchális rendszer van, és egyébként most, ahol vagyok Bécsben és Ausztriában, itt is nagyon erős a kulturális, meg a politikai életben a patriarchátusnak a jelenléte. Ő jobb oldalon az úgynevezett zöldeknél is, és a bal oldalon is egyébként.
Erre még vissza fogunk térni, ezekre a kulturpolitikai jelenségekre, de azt még egy kicsit mérlegeljük. Igen, a szélső jobb az valamilyen értelemben inkorporálta és felhasználja a maga képére alakított nőpolitikát, és főleg a nőpolitikusokat, női politikusokat. Érzékel ebből a jobb közép is valamit, így zajlott, történt a Merkel korszak, és ez viszi most előre Annalena Baerbockot is a Grüne színeiben. Mi történik a bal oldalon, azon kívül, hogy egy karcosabb, határozottabb, merészebb megszólalással nyilvánosságot lehet nyerni? De hát azt látjuk, hogy ezek a nagy pártgépezetek, pártintézmények, ezek nem állnak úgy a női jelöltek mögé, és a pártokon belüli kontraszelekció is nagyon erős, tehát van-e arra esély, hogy egy karakteres nőpolitikus, azon kívül, hogy hallják a hangját, tényleg támogatást is és játékteret kapjon?
Egyébként köszi, Boróka, hogy ezt megkérdezed, mert én is először azt hittem, hogy a Sarah Wagenknecht, aki ugye most láttam, hogy a Schiffer András is idézett a könyvéből, és tényleg egy nagyon komoly, ugye hát pedig ilyen amerikai típusú identitáspolitika kritikát letett az asztalra, és mindenki ezt olvassa, és ezen vitatkoznak, és amikor megkérdeztem itt a német kollégákat a Bécsi intézetben, hogy mégis mi az esély, akkor mondták, hogy semmi. Hát olyan szinten be van csontosodva a német politika, ugye a német neoliberális, multinacionális gazdaság, a német autóipar, amitől nem tudnak elszakadni a németek, hogy még a zöld pártra is azt mondják, hogy egy zöld és egy CDU-s az abban egyezik meg, hogy az is az autóipart fogja támogatni, és nem fogja érdekelni se a környezetvédelem, se a feminizmus, se a szociálpolitika, se az, hogy valami új családpolitika legyen. Ugye egyértelmű, egyszerűen nem születnek gyerekek ezekben az országokban, és ugye nagyon komoly bevándorlásra szorul. Már ugye azt is mondják, hogy nyilván az egész Ukrajna politikája Németországnak az erre alapozódik, és az egész Kelet-Európa politikájában semmilyen kulturális, szimbolikus nincs már, csak a német multinacionális cégeknek a támogatása, akik ugye jelentős adózással és adókivonással ugye el is veszik ezt a pénzt, mint ahogy az EU támogatásoknál is látszik, hogy hogyan forgatják vissza a saját multinacionális cégeikhez ezeket a támogatásokat, és ez az úgynevezett kulturális szimbolikus elmarad, ezért tud az Orbán ezekben a kulturális szimbolikusabb terekben, vagy szimbolikus vitákban több teret nyerni, ami egyébként itt is visszhangra talál. Tehát, hogy ez nem igaz, hogy el vagyok keseredve, hogy nagyon egyoldalú lett a sajtója Kelet-Európának. Most Szlovéniáról, Magyarországról, Csehországról kevésbé, de mondjuk Lengyelországról beszélek, hogy gyakorlatilag ugyanazt a 10 közhelyet nyomja a Frankfurter Allgemeine Zeitungtól a Süddeutsche Zeitungig, és a Tagesschau, és a CDF, és a Deutsche Welle, vagy a Der Standard. Tehát, hogy igazából nagyon kevés az az újságíró, aki komolyan és differenciáltan utána néz annak, hogy például milyen egy pártnak a viszonya Kelet-Európával. És szerintem például ez a Sarah Wagenknecht, ennek a nőnek vannak ötletei, ez egy ilyen, jó, a linkéhez tartozik, tehát még az SPD-től is balrább van, tehát tulajdonképpen lehetne mondani ilyen csúnya szóval, hogy radikális baloldali, egyszerűen csak letett az asztalra teljesen új gondolatokat, ami felkavarja a közvéleményt, és teljesen más irányba vinni a német politikát. Angela Merkelt a legnagyobb féknek nevezi, tehát azt mondja, hogy ő fékezte be azt, hogy Németország valójában megújuljon, és tényleg az autóiparától, a kulturális szimbolikus lamentáitól el tudjon szakadni Németország, és egy teljesen új kultúrpolitikát is megalapoz, ami nem csak az LGBTQ-ra alapoz, és a feminizmust is másképp fogja fel, nem csak identitáspolitikának fogja fel, az úgynevezett gettósodást, a bevándorlást is teljesen új kontextusba helyezi, annak a problémáiról nyíltan beszél, tehát hogy, és Kelet-Európát is másképp fogja fel, szóval én azt mondom, hogyha nem lenne ennyire becsontosodva például a német média, ennyire a saját fogalmaiba újra és újra járatva, akkor talán több teret tudna nyerni a politika is, vagy pedig tényleg olyan lesz a választás, hogy nagyon meg fogunk lepődni, mert ugye most csak arról olvasunk a sajtóba, hogy vagy a Laschet, az úgynevezett CDU-s kancellárkandidát, tehát a kancellárjelölt, vagy pedig ez a Annalena Baerbock, ugye a grünéknek a kancellár jelöltje lesz. Aztán lehet, hogy ugye a kelet-európai régiókban teljesen másképp fognak szavazni az emberek, mert egyébként az nagyon érdekes, hogy ez a zöld párt ugye csak a délnémet, dél volt nyugat-német területeken ennyire erős, ahogy én látom, meg nyilván Nyugat-Németországnak bizonyos részein.
Épp ezért különös, hogy Annalena Baerbock kelet-német tartományokban kampányolt, és áthelyezte.
Igen, mert oda helyezték őt, tudod, Boróka, ott ő, azt hiszem Brandenburgba helyezték, de ő egyébként nem, azt hiszem Potsdamban él talán, vagy nem tudom, nem is tudom a részteket, de az egész német politika nagyon nyugat-német. Ugye az az egész baj a német politikával, hogy nagyon sokszor tehát az igazi szavazóbázisokat azokat a nyugati oldalon találják meg még mindig. És például már ilyet is hallottam így kritikaként, hogy nagyon kevés problémát vesznek föl igazából a kelet-német tartományokból ezek a politikusok, és neki igen van egy ilyen kártyája, hogy ő Brandenburgban dolgozott. Ezt én is csak így olvastam, de egyelőre ezt se tartottam így különösebben izgalmasnak. Én ilyen nagyon csúnya és kritikus szóval ilyen idomított politikának látom, ezt ugyanolyan becsontosodottnak, mint ahogy a Merkelt láttam így az utóbbi, tehát tulajdonképpen az egész migrációs válság óta, meg ahogy az EU-ban látom. Tehát, hogy igazából nincsenek különösebben izgalmas, érdekes, újszerű gondolatai a német politikának. Ez a baj.
Hát mondjuk a Merkel időszak az több fázisra bontható, én még a menekültválság utolsó éveiben is nagyon nagy eltéréseket láttam, és arra tudok gondolni, hogy hát nincs igazán átgondolt stratégia minden mögött, azon kívül, hogy egy ilyen válságkezelés zajlik, viszonylag sikeres válságkezelés olyan értelemben, hogy nem élesedtek a politikai konfliktusok.
Ez igaz, mert gondold el, hogy milyen gazdaság van mögötte, ugye a világ egyik legfejlődőbb, leggazdagabb gazdasága, amelyik szociális jólétet biztosít tulajdonképpen mindenkinek, ami mögött persze nagy feszültségek vannak, mert az egyedülnevelők, meg az elváltak, meg ugye a korfájuk, meg mindenükkel gond van. Szóval ez a stabilitás, az úgynevezett kereszténydemokrata stabilitás, amire mindig hajaznak a németek, azt nem biztos, hogy most fent tudják tartani, mert ugye mert most a tartományi választásokon már nem a CDU ment előre, hanem más pártok kezdenek feljönni. Illetve rengeteg a bevándorló, tehát hogy teljesen megváltozott a német társadalomnak a szerkezete, ezt itt Bécsben is láthatod, hogy különböző negyedekben 80%-os például a jugoszláv és a különböző bevándorló családoknak a jelenléte az általános iskolákban, egy teljesen más politikára.
Volt jugoszláviai tagországok.
Volt jugoszláviai tagországok, tehát bosnyákok, horvátok, szerbek, ugye nyilván albánok is vannak most már, macedónok, tehát hogy mindenhonnan jönnek, és tele van ugye lengyelek, magyarok, románok, azok így is, úgy is. Tehát, hogy ezek a nagyvárosok teljesen megváltoztak az utóbbi 10 évben, és az iskola és az oktatás az tulajdonképpen majdhogy nem már rájuk épül, mert annyira megváltozott a korfája például Németországnak is, hogy ugye hol és milyen családokban születnek a gyerekek, és kiket kell oktatni. Ez például egy komoly probléma, és ezt nem nagyon hallod egy ilyen választáson, amit én így nem is értek, hogy például ez miért nem téma. Aztán a másik, amit mondani szerettem volna, a válságkezelést, hogy azt hol így, hol úgy. Na most a pandémiát ugye nagyon rosszul kezeli a Merkel kormány, és már arról is szó volt, hogy ebbe akár bele is bukhat, tehát korrupció van, Ausztriában is a maszkokkal, és Németországban a CDU-ban is komoly korrupció van. Nincsenek egyáltalán beoltva az emberek, tehát én is azt látom, hogy ilyen az állami médiában ugyan arról van szó, hogy komoly a beoltottság is kezdődik. Na most itt az intézetben, ahol vagyok, rajtam kívül senki nincsen beoltva. Tehát úgy képzeld el, hogy itt 50-en vagyunk, mondjuk így a világ összes országából lehetnénk egyébként, de ugye én vagyok az egyetlen magyar már nagyon régóta, és az ukránok, azt hiszem egy angol idős nő, az Alison Small, aki a New York Times-nak az újságírója, és pont vele beszélgettem az előbb, ő van még rajtam kívül beoltva, tehát hogy a Németországban és Ausztriában egyszerűen nincsenek beoltva az emberek. És ez egy olyan szorongást okoz, mert ugye egyrészt Kelet-Európában ezt teljesen másképp kezelték a kormányok geopolitikailag és mindenféle okokból az egész oltást. Azon kívül a német családoknak nagyon fontos, meg az osztrákoknak az a 6 hetes üdülés, amit ugye ilyenkor már beszoktak fizetni, és hogy hova fognak menni. És akkor vannak ilyen helyek, mint Majorka, meg mit tudom én, akik most fel akarják venni őket nyaralni, és mindenféle oltás és papírok nélkül lehet majd utazni, hát erre is ugye nagyon kíváncsi leszek. Minden esetre iszonyú komoly kritikát kap a Merkel kormány, na, nem abban a sajtóban, ugye, amit államilag támogatnak, hanem az ilyen blogokon, meg az ilyen kommentekben, meg az ilyen úgynevezett informális beszélgetésekben, amit itt újságírókkal is folytattam, és azért ez látszik, hogy mennyire nehezen tud átmenni a médiába.
Ez, tehát, hogy miért lassú a német oltás kampány, hogy túl bürokratizált, adminisztratív lomhasság van-e mögött, vagy micsoda, ez egy nagyon-nagyon messzire vezető kérdés, de tény az, hogy itt most van-e a választások előtt egy ilyen furcsa nehézkedési erő, ez az, ami Közép-Kelet-Európából látszik. Az, hogy a német gazdaság mennyire támaszkodik ránk, erre a régióra, azt csak sejtjük. Ez nagyon furcsa, amit mondasz, hogy ennek ellenére, hogy ránk támaszkodik, az innen érkező, odaérkező munkaerőre, illetve a kihelyezett iparra. Mennyi az esélye annak, hogy itt változás legyen ebben a térségben, és kulturális szempontból mennyire tud akar nyitni a német nyelvterület ezek felé, a régiók felé?
Hát, én pont most mondtam az Alison Smallnak, aki a BBC-nek a közép-európai tudósítója volt egyébként a jugoszláv háborúban, és nagyon-nagyon kifinomult, nagyon intelligens nő, és tulajdonképpen egyetértett velem, ő ugyanazt mondta, mint én, hogy annyira centrum és periféria van még mindig Európában, és a németek annyira a centrumban, a saját hegemóniájukban gondolkoznak, és hiába szeretnénk ezt mi feloldani, tehát hogy ne legyen centrum. Például a kultúrában ugye a perifériából jön mindig az inger, tehát hogy például egy kultúrában ugye a szubkultúra az mindig sokkal izgalmasabb, akár az irodalomban, a színházban, és mégis valahogy nagyon nehezen mozog ez, de én látom a kritikát, és komoly újságírókkal is beszélgettem egyébként Magyarországról is, hogy nálunk milyen az ellenzék, miket tud felsorakoztatni, milyen a szimbolikus kulturális tőkéje mondjuk egy kultúrharcban, az Orbán-féle kultúrharccal szemben, és hogy mennyire kiélezettebbek nálunk, mennyire viharosabbak, szenvedélyesebbek ugye a viták. Hát igazából én azért bízom benne, tehát látom azt, hogy muszáj lesz nekik Kelet-Európával foglalkozni, mert ugye annyira ki van élezve a helyzet, és ugye az Orbán kormány tesz is róla, hogy folyamatosan jelen legyen ebben legalábbis a sajtóban. Tehát hogyha a dialógusok szintjén nincs is jelen, amit például észrevettem, hogy egyszer nem hívnak meg magyar. Tehát bármikor, amikor van egy ilyen, mondjuk egy műsorban, vagy bárhol vita Magyarországról, vagy akár a tudományos közéletben, nagyon sokszor egyszer nincsenek ott magyar vendégek. És ezt például én nehezményeztem. Tehát azt mondtam, hogy így nem lehet beszélni például Magyarországról, vagy egy magyar autokráciáról, hogy egyszerűen nincsen ott a magyar intellektuális réteg, és akkor ugye erre az a válasz, hogy de hát kihalt ez a réteg, de hát ugye nincsen kit hívni, és ez ugye nem igaz. Tehát nyilván ki kellene, hogy termelődjön az a gondolkodói vagy értelmiségi közeg, ami mondjuk egy ilyen szimbolikus vagy kulturális vitában részt tud venni, és tudjuk, igen, hogy kik haltak meg az utóbbi években, de itt a rendszerváltásnak az izgalma, meg az a figyelme, meg az aprólékossága, meg az a lelkesedés, az itt teljesen eltűnt a német és az osztrák kultúrából, vagy legalábbis nagyon így nyomokban van, meg mondjuk az irodalomban még megvan, meg a színházban, de így a sajtó szintjén szinte egyáltalán nincs már meg, vagy nagyon egyoldalúan is közhelyesen van meg. Őket az érdekli, ahol így a éles kritikával lehet illetni, hogy ezt vagy azt mondjuk nem csináljuk jól, és ez nekem ilyen nagyon hegemóniálisnak tűnik. És igazából emiatt egy kicsit igen is vagyok keseredve, tehát én is itt tartottam egy előadást a centrum perifériáról, hogy még mindig ebben gondolkozunk, hogy holott már rég nem kellene, hogy legyenek ennyire centrális erőterek, például egy kulturális térben, ehhez képest még mindig megvannak, sőt. Tehát a kulturális támogatása mondjuk az EU-nak az olyan szinten aszimmetrikus, hogy azt nem is álmodhat egy kelet-európai művész egy olyan létről, akár egy középgenerációs, mondjuk az én generációm, egy ilyen 40-50 körüliek, egyszerűen nincsen meg az az elismerés politika, meg az a kulturális intézményes politika. Nekünk marad ez a régi, begyepesedett, ilyen posztkommunista, mondhatom, hogy patriarchális vagy feudális rendszer, holott ezeket már rég le kellett volna építenünk, ha nem a saját kormányunk, akkor egy EU-s program keretében, és ez ugye nem történt meg. És ezt az EU-t ezt kivezeti, meg ki ugye a hangadó, nyilván Németország, meg azok a területek, amik a leggazdagabbak. Tehát én ezt komoly problémának látom, és tartottam erről itt egy előadást, és azt nagyon sokan jelentkeztek be, és volt is visszhangja, tehát én ennyit tudtam tenni a...
Most egy kicsit paradox, hogy ilyen sötéten látod a helyzetet, hiszen te a személyes szakmai pályádat tekintve most nagyon jó helyzetben van, hiszen most jelenik meg a Balaton című novellás köteted német fordítása, mely kötetről már itt a Marosvásárhelyi Rádióban is beszélgettünk, és vissza is hallgatható archívumunkban ez a beszélgetés, és mely kötetben, hát Kelet-Európáról, kultúráról, Kelet- és Nyugat-Európa kapcsolatáról, és elsősorban a Balatonról van szó. Hogy ez a kötet most megjelenhetett németül, és hogy fogadják? Mit látsz ebből?
Hát egyrészt ugye nagyon örülök, de ezt nagyrészt annak is köszönhetem, hogy van egy kiadó, az Európa Verlag, egy München-berlini kiadó, akik igazából először az úti könyvemet adták ki, amit te is jól ismersz, amiről szintén beszélgettünk már itt a rádióban, azt ők fontosnak tartották. Tehát, hogy Galícia, Bukovina, Erdély, ugye egy olyan úti könyvet megjelentessenek, amit egy magyar szerző írt a saját szemüvegén keresztül, és azt díjazták ki is, és nagyon sok felolvasásom volt, és azóta ez a kiadó elhatározta, hogy ő kiadja az újabb munkáimat, tehát egy kicsit ennek is köszönhetem ezt, hogy tulajdonképpen egy olyan témájú könyvvel kezdtem náluk megjelenni, ami elég fontos lett itt ebben a régióban. És amikor a Balaton megjelent, akkor azt viszont nagyon akarták. Tehát az, mert ugye a Balatonban eleve a rendszerváltás előtt játszódik, és olyan novellák vannak benne, amiben egyébként van ez a magyar-német, vagy ez a kelet-német-nyugat-német viszony, és ez tulajdonképpen egy nagyon személyes könyvem a Balaton, mert ugye a saját gyerekkoromról szól, de ezáltal a személyes gyerekkor által igazából egy politikai könyv is, mert arról szól, hogy milyen volt ez a posztkádárista millió, és hogy ez hogyan nézett ki abban a korban, és én úgy látom, hogy ez iránt lesz érdeklődés. Most egyelőre hétfőn lesz a bemutatója itt a bécsi Österreichische Literaturgesellschaftban, és majd nyilván ez elválik, de én amikor veled beszélgetek, akkor nyilván nem csak a személyes saját, nem tudom, könyveimről beszélek, vagy az, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy van érdeklődés az írásaim iránt, hogy rendszeresen publikálok. A Die Zeitnak szoktam cikkeket írni, a Kultúra Osztausnak, tehát rendszeresen kérnek tőlem német antológiákba is írásokat. Most a Juri Andruhovicssal vagyok itt, aki egy nagyon jó, nagyon érdekes ukrán író, aki ugye az egész 20. századot feldolgozza a regényeiben, főleg Galíciát egyébként, ezt a úgynevezett multietnikus Galícia a fő témája, és kicsit hasonló típusú író, mint én, és talán ezért is hívtak meg minket együtt. Tehát én azt látom, hogy van ez az érdeklődés, de amikor ezt szeretném egy kicsit távolabbról látni, nem a saját szerzőségem által, akkor viszont azt látom, hogy ha úgy mondjuk, hogy volt egy ilyen Kertész Eszterházi korszak itt, vagy Konrád György, aki a Művészeti Akadémia elnöke volt Berlinben, ugye sok éven át, ahhoz képest szerintem nagyon visszaesett az érdeklődés a magyar irodalom iránt. És ezt azzal együtt mondom neked, Boróka, hogy a sajtóban valami nagyon hasonlót látok. Tehát, hogy a németek becsontosodtak, megkényelmesedtek azzal a nézetrendszerrel, hogy az Orbán kormányt folyamatosan kritizálják, ugyanazon szalagcímek mentén egyébként. És nem kellene szerintem, hogy ezért mondjuk egy magyar irodalom ne legyen annyira érdekes, talán pont, hogy érdekesebbnek kellene lenni, hogy na, milyen irodalom születik egy olyan országban, ahol például kultúrharc van, ahol annyira kiélezett és annyira megosztotta az irodalmi élet, nem csak jobb és baloldal szerint, hanem egyébként generációk szerint is ugye jelenleg a magyar irodalmi élet az nagyon megosztott, mert például a Szépírók Társaságán belül is nagyon komoly viták zajlanak, akár a nők jelenléte nélkül, például a magyar díjazási rendszerben, vagy a magyar könyves elismerési rendszerben, vagy a művészeti rendszerben. Én azt látom, hogy ez nagyon izgalmas így nekünk belülről, vagy akár drámai is lehet, viszont ez már nem jön át, tehát hogy nem látszik az a fajta érdeklődés, ami a rendszerváltáskor megvolt, és szerintem nem azért, mert nem születnek olyan művek a magyar irodalomban, sőt, szerintem születnek, igenis minden évben születnek szerintem nagyon fontos könyvek, nagyon sokféle szerzőtől, tehát én azt látom, hogy ugye nem ugyanazok a szerzők írják mindig ugyanazokat a jó könyveket, tehát nagyon sok szerzőtől olvasok nagyon érdekes könyveket a magyar irodalomban, amik simán megjelenhetnének németül, de valamiért ezt külön elemezhetnénk egy műsorban majd, hogy ez vajon miért történt így. És én ezt kicsit hasonló dologgal magyaráznám, ezt a művészeti érdektelenséget, mint ahogy a német politika be van csontosodva. Mert egyszer nem tudok rá jobb szót találni, mint ezt.
Élek a lehetőséggel, hogy akkor meghívjalak jövő hétre, és ezzel a kérdéssel folytassuk, hogy milyen a német, illetve a magyar irodalmi diplomácia és érdekképviselet, akár a Szépírók Társaságán belül is, és mit lehet azért tenni, hogy felismerje a magyar irodalom érdekességét, akár a német nyelvterület, akár a világ, hogyan lehet az érdekeket hatékonyabban képviselni, úgyhogy Kis Noémi, innen folytassuk jövő héten, jó?
Nagyon köszönöm, Boróka, hogy beszélgettünk.
Én köszönöm, hogy a vendégünk voltál. Ha a hallgatóink szeretnék visszahallgatni ezt a beszélgetést, akkor hamarosan megtehetik hangarchívumukban. Bizonyára van hozzászólnivalójuk, véleményük, azt kérjük, írják meg nekünk a rádió honlapjára, vagy akár a személyes szakmai Facebook oldalamra is. Noémitől elköszönök, és önöktől is, kedves hallgatók, Parászka Boróka vagyok, az Értsünk Szót szerkesztője és műsorvezetője. Tartalmas rádiózást és szép estét kívánunk, viszonthallásra!